Várakozás, adventi vallomások.
Várakozás, a Mária Rádió adventi műsora. Brunczvik Attila állandó diakónussal és fiával, Brunczvik Mátyás újmisés pappal, Murány Nikolett beszélget.
Üdvözlöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Murányi Nikolett vagyok, a budapesti stúdióban Brunczvik Mátyás, újmisés pappal és édesapjával Brunczvik Attila állandó diakónussal fogunk beszélgetni hitről, életről, szentírásról és a várakozásról.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Én is szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen. Édes Istenünk, add meg, hogy ez a beszélgetés, ez inkább rólad szóljon, mint rólunk. Add meg, hogy amit mi tanúságot teszünk, az mások javára szolgáljon. Amen.
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 Hálát adok neked, mindenható Isten, hogy meghívtál erre a beszélgetésre, és remélem, hogy az életem tanúságtételével tudok valamennyit felvillantani a te csodálatos világodból. Amen.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Amen.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez azért elég ritka, hogy egy családon belül két ember szentelnek Kaposváron egyszerre, ami most nyáron volt, hogy Attila állandó diakonus lett, Mátyás pedig pap. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Talán kezdjük egyikötök szentírási idézetével. Mit hoztál, Attila?
Az én szentírási idézetem a papi elmondatom is egyben, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Lukács evangelistának a mondata. Én ezt az idézetet hoztam erre az alkalomra, mert az én életem ennek a tanúsága. Az én életem ezt mutatja, ezt az idézetet. Legalábbis én így érzem.
Mit jelent neked ez, hogy állandó diakonussá szenteltek?
Ez nekem egy nagyon fontos lépcsőfok az életemben. Bár ha visszagondolok, hát ha gyermekkoromban valaki azt mondja nekem, hogy én állandó diakonus leszek, akkor lehet, hogy kinevetem és ott hagyom. De az isteni segítség, amit kaptam én az életemben, az egy hatalmas nagy bizonyíték arra, hogy ő létezik. Tehát ez a bizonyíték az, amikor így visszagondolok az életemben, olyan események történtek, ami emberileg elképzelhetetlen. És ez vezetett engem ide, hogy állandó diakonus legyek, és ezért adok hálát a Jóistennek.
És hány évet várakoztál, hogy diakonus lehess? Hogy kezdődött egyáltalán a meghívásod erre?
Ez nagyon érdekes, mert az én hitem nagyon alacsony módon indult. Tehát én gyermekkoromban nem jártam templomba, nem vittek el a szüleim, egyedül a nagymamám volt az, aki a templomba járt, de nem volt rá igényem, nekem se, és gyakorlatilag azt mondhattam, hogy én féltem a templomtól, nem mertem bemenni, mert nem tudtam, hogy ott mi vár rám. Tehát igazából kerültem a templomot egészen 20 éves koromig, amikor is egy isteni csoda folytán megismerkedtem a későbbi feleségemmel, Ildikóval, és már a megismerkedés is már egy hatalmas bizonyíték, mert annyira be volt biztosítva, hogy mi összejöjjünk a feleségemmel, és megismerkedjünk, hogy azt nem lehet elmondani. Tehát megismerkedtünk egy kiránduláson, de ettől függetlenül már azelőtt befizettünk egy táborozásra, ahova mind a ketten elmentünk volna, ezután pár hónappal később. Tehát biztos, hogy összeismerkedtünk volna, és ez indított el engem a hitnek az útján. Ez az ismerkedés és a megismerés, mivel a feleségem, ő egy lépcsőfokkal fölöttem járt a hitben, és legalább már arra rá tudott venni, hogy elmenjek vele egy szentmisére a templomba. És innentől kezdve, ha nem is viharos sebességgel, de fejlődött a hitem. Én 23 évesen voltam első áldozó, és 24 évesen bérmálkoztam. Tehát gyakorlatilag a hitem az akkor se, és kicsit borsónyi volt még akkor is a hitem, de legalább már elindult. És ezután pedig, ahogy a családot megalapítottuk, ugye összeházasodtunk Ildikóval, és még egy érdekesség volt, ugyanabban az évben váltott a munkahelyet is. Tehát igazából egy éven belül márciusban kezdtem az új munkahelyemen, és áprilisban nősültem. Tehát egy gyökeres fordulat volt abban az időszakban az életemben. Feleségemmel megalapítottuk a családunkat, és tényleg a Jóisten segítségével két szép gyermekünk született 3 éven belül, és akkor úgy gondoltuk, hogy igazából nekünk már elég is, 2 gyermeket terveztünk, egy fiút meg egy lányt, ez össze is jött, és azt gondoltuk, hogy most akkor már megállhatunk, és élhetjük a kényelmes életünket, aztán majd megöregszünk, azt meghalunk. És közben jártunk azért Szentmisére, amikor ráértünk vasárnap. Hát ha éppen nem volt más program, akkor elmentünk Szentmisére, tehát ilyen vasárnapi keresztények voltunk, ennek is még a rosszabbik fajtájából, mert hát nem mindig mentünk el azért Szentmisére. És ekkor következett be ez a fordulat az életünkben, amit nem vártunk, ami az Istennek a beavatkozása volt. És ez már kapcsolatban van a fiammal, Mátyással, mert ő volt a 3. gyermekünk, aki úgy érkezett közénk, hogy a Jóistennek az ajándéka volt, szó szerint, mert olyan körülmények között fogant meg, amit azt mondták az orvosok, hogy ők ezt rutinból elszokták ezt a állapotosságot venni. Tehát oda mentünk az orvos, és közötték, hogy hát ezt elveszik ezt a gyereket. És akkor teljesen megrökönyödtünk, azt mentünk másik orvoshoz természetesen. És így veszélyeztetett terhesként, de végül is kihordta a Matyit, és egészségesen született meg. Tehát ez a második isteni beavatkozás az életünkben. Meg természetesen az is, hogy mi nem álltunk kötélnek, tehát nem mondtuk azt, hogy oké, rendben van, akkor csináljuk. Mert ezt azért nem vette volna be az a kis borsónyi hitünk se. Ezt a gyilkosságot, mert ez tényleg az, akárhogy is mondjuk. És így megszületett a Mátyás fiunk, akiért nagyon sokat aggódtunk, mert voltak olyan jelenségek a kis korában az életében, ami arra adott okot, hogy gyanakodjunk, hogy valami probléma van a fejlődésével, így aztán jártunk orvoshoz is vele. De a Jóisten az úgy akarta, hogy ő egészségesen fejlődjön tovább. És ugye a Mátyás név is ez, amit később tudtunk meg, hogy a Mátyás az Isten ajándéka, a Mátyás név az azt jelenti. És ennek nem voltunk tudatában, amikor a nevet választottuk.
És a Jóistennek biztos terve volt.
És a Jóistennek terve volt vele. Nem csak a Jóistennek, hanem mi magunk is, mivel ilyen nehezen született meg, és ilyen nagyon nagy aggodalmak között vártuk az ő érkezését, fölajánlottuk a Jóistennek, hogy Uram, itt van ez a gyermek, ha neked van valami terved vele, akkor segíteni fogod a fejlődését és a felnövekedését. És ez meg már a 3. Tehát ha valamit fölajánlunk Istennek, akkor az föl van ajánlva, és azt ő számon fogja kérni. Így aztán a Mátyás fiunk, Istennek legyen hála, szépen cseperedett, és nem is gondoltuk volna, tehát mi nem mondtuk el neki, hogy fölajánlottuk a Jóistennek, már csak a pappá szentelése után. És mégis ilyen állapotban ő a papi hivatást választotta.
Tehát egész fiatalon.
Egész fiatalon bizony már. Ő, hát mondhatom, hogy ő volt, aki utána már evangelizált minket. Tehát ő volt az, aki már el akart menni a Szentmisére minisztrálni, már kiskorában 5 évesen. És így aztán miután ő járt Szentmisére minisztrálni, hát mi is minden hétvégén vasárnap mennünk kellett a Szentmisére, idézőjelbe kellett, mert egy idő után már hiányzott volna, ha nem mentünk volna. Volt egy nagyon aranyos idős atya, az Antal atya ott nálunk Érden, aki minket esketett is, illetve keresztelte is a legtöbb gyermekünket. Ő nagyon segített minket ebben, és ő volt az igazából, aki eredetileg arra az útra elindított minket, hogy tényleg tudjuk Istenre bízni az életünket. Próbáltunk keresni közösséget, találtuk a Mécs közösséget ott Érden, és az volt az első alkalom, hogy ugye mi étkezés előtt nem imádkoztunk. És kitaláltuk azt, hogy jó, hogy ne felejtsük el, hogy étkezés előtt imádkozni fogunk, vagy imádkozni szeretnénk, lefordítottuk a tányérokat fejjel lefelé, és addig nem szedtük ki az ételt, amíg nem imádkoztunk.
Milyen
és
jó
így volt. És És gyakorlatilag ezzel ugye hozzászoktattuk magunkat, hogy már étkezés előtt is imádkoztunk, és akkor ez is már úgy berögződött, és szép, azért mondom, hogy szép lassan fejlődött a hitünk. És tényleg ezután már nem tudtuk elképzelni a vasárnapi szentmise nélkül az életünket, de nem csak a szentmise, hanem ez a Mécs csoport, ott gyermekeknek is indult ilyen Mécs csoport, és bevállaltunk egy ilyen kis Mécs közösség vezetést is a feleségemmel, ami szintén egy jó 7-8 évet elvett az életünkbe, idézőjelbe elvett, mert nagyon élveztük, tehát annyi rendes gyermeket ismertünk meg, ugye az iskolán kívüli közösségként, ami nagyon-nagyon épülésünkre vált. Tehát mi igazából úgy éreztük, hogy többet kaptunk a gyerekektől, mint amit mi adtunk. De van még egy érdekes történet, amikor a Mátyás 6,5 éves volt, ugye már 3 gyermekünk volt, még őket nem említettem, a Tíme a legidősebb, egy lány, a Róbert a második, Mátyás a harmadik, és akkor elhatároztuk, hogy most még nem érzünk magunkat olyan öregnek, hogy vállalhatnánk még egy gyermeket, mert 3 gyerek mellé már a negyedik, az nagyon jó lenne nekünk, úgy éreztük, hogy jó lenne, de hát mondtuk, hogy itt van már 3 gyermek, hát végül is ők már aránylag nagyok, már a legidősebb, akkor 13 éves volt a Tímea, hogy akkor hát azért velük is meg kell beszélni. Úgyhogy összeült a családi kupaktanács, gyerekekkel mi ketten, és mondtuk nekik, hogy mit szólnátok, ha terveznénk egy testvért nektek. Hát és akkor ugye nagyon megörültek, de mondták, hogy hát nem akármilyen testvére van nekik szükségük. Nekik egy szőke kékszemű hugira van szükségük. Hát mondtuk, hogy jó van gyerekek, hát ha jó Isten úgy akarja, akkor így lesz. Mi ezt nem tudjuk garantálni. Így aztán, mert tényleg a jó Isten meghallgatta őket, és egy szőke kékszemű kislány született meg. Két első gyermekünknek barna szeme van, a két másodiknak meg kék. A feleségemnek kék szeme van egyébként neki is.
Tehát azért szóval mondom, nagy várakozás volt.
Nagy várakozás volt, igen. És tényleg, amit kértek a gyerekek, a Jóisten azt adta meg. Tehát megszületett az emese, és nagyon szerettük őt. Ahogy ő cseperedett, hát már nem tudtuk volna elképzelni nélkül. Nehéz volt nyilván, mert 4 gyerekkel még nehezebb, mint 3 gyerekkel, de családként jól működtünk, én úgy gondolom. Hát ez most már talán az 5. isteni sugallat, vagy beavatkozás volt az életünkben. De hát itt még nyilván nem állt meg a fejlődésünk, ez most már 18 évvel ezelőtt volt. Egyre több közösségbe jártunk, és nem csak egy közösségbe, tehát nem csak a Mécs közösségbe már, hanem egy néhány évvel később a kúziós közösségbe is bekerültünk, mivel elvégeztünk egy kúzió lelki gyakorlatot Budatétényben, és valóban, tehát az a lelki gyakorlat, az egy hatalmas lökést adott az életemben.
Megváltoztatta az életeteket?
Abszolút megváltoztatta, igen. Azóta, ez 2010-ben volt, azóta én minden nap rózsafüzért imádkozok, és akkor éreztem először azt a hívást, hogy velem még valami terve van a Jóistennek, már csak azért is, mert 2012-ben elég fiatalon, koszorvérszűkülettel katéterezésre kerültem, és észrevettem a jeleket, tehát nem egy szívinfarktussal vittek be a kórházba, hanem éreztem, hogy probléma van, kivizsgáltattam magam, és akkor ott a kórházban, mikor vártam a katéterezésre, és ott este, mikor mindenki hazament, a látogatók is elmentek, és ott maradtam egyedül, akkor így rám szakadt minden. Hát most mi lesz velem, egyedül vagyok. És akkor, ahogy ott ültem, és imádkozgattam, akkor az isteni szikra a fejembe kipattant, tehát nem is vagyok egyedül, itt van velem Jézus. És onnantól kezdve éreztem a hívását neki. És onnantól kezdve vágytam arra, hogy az oltár körül szolgálhassak, és ne adj Isten, vagy adja Isten, még a szentestét is át tudjam adni az embereknek.
Hány éves voltál ekkor?
Ekkor 42 voltam. 42 éves voltam. Innen volt már egy út, amit elkezdtem keresni. Ugye a Fehérvári Egyház megyébe, ahol lakunk, ott volt egy ilyen lehetőség, hogy lelkipásztori munkatársképzésre jelentkezni. És én erre jelentkeztem, és el is végeztem, és ennek eredményeként 2017-ben már ott az oltár mellett segíthettem az atyának a szolgálatban. Ugye ez csak egy ilyen egyéves vagy 10 hónapos tanfolyam volt, és azt éreztem ennek az elvégzése után, hogy ez nekem kevés. Én most abszolút nem tudok semmit a hitemről. Tehát nekem még tovább kell tanulnom. És akkor kezdtem el utána járni a az iskoláknak, és akkor találtam meg a Szapiencia főiskolát, és oda jelentkeztem lelkipásztori munkatárs szakra. Már abból a célból is, hogy hát én akkor elhatároztam, hogy én szeretnék állandó diakónus lenni. És ugye ahhoz, hogy állandó diakónus lehessen valaki, 3 év teológiai végzettségre szükség van.
Akkor ez a vágy úgy körülbelül 7 évvel ezelőtt ébredt benned, amikor komolyra fordult.
Igen, igen, éreztem a hívást, és megnéztem, hogy milyen lehetőségeim vannak. És hát azt láttam, hogy a 3 év teológiai végzettségre szükség van. És akkor beiratkoztam a Szapienciára, és én egy csodálatos 3 évet töltöttem ott. Tehát én ugye műszaki ember vagyok, azt nem mondtam, villamosmérnökként végeztem, és az villamosmérnökként dolgozom is, de nekem hogy ezek a humán tárgyak, azok kimaradtak az életemből. Tehát ott, ez a 3 év alatt, én újra tanultam a történelmet, egyháztörténelem címen, ami gyakorlatilag, hát ugye még a 90-es, 80-as évek, ami történelem oktatás volt, azt el lehet képzelni, hogy miket oktattak, és itt kinyílt nekem a világ történelem szempontból is, hát meg természetesen a teológiai tárgyakból is, tehát én faltam a könyveket, szó szerint. Tehát nem mondom, a vizsgákra azért sokat készültem, mert arra is szükség volt, azért tudás nélkül nem engedtek át a vizsgákon, de élveztem minden percét. Tehát a Szapiencián ott már úgy gondoltam, hogy nagyon hosszú idő. Tehát tudtam akkor már, a Matyi fiam is jelentkezett a teológiára, illetve a szemináriumba, és ő neki 6 évet kellett elvégezni, hogy pap legyen, és nem tudtam, hogy tudom kivárni azt, amíg fölszenteljenek engem. Tehát én arra vártam már, hogy a Szentléleket megkapjam végre, és már a Szentlélek segítségével segíthessem az embereket. De hát nyilván türelemre kellett intenem magamat, mert hát vannak ennek lépcsőfokai, nem lehet ezt úgy Hübele Balázs módjára közepébe belugorva végezni.
Van jó recepted a jó várakozásra?
Van. Tehát tanulásaim során nem csak itt a teológia, hanem annak idején a műszaki tanulmányaim során is mindig a szemem előtt az lebegett, hogy nekem van egy célom, és azt szeretném elérni, és ez a cél, ez mindig ott lebegett szemem előtt, és mindig ad erőt ahhoz, hogy ezt a tanulást megcsináljam, és még üljek még 2 órát a könyv fölött, mert másképp nem marad meg, és ez a cél, ez tényleg hatalmas motiváció, én úgy gondolom, mert motiváció nélkül én azt gondolom, hogy nem lehet elérni sem sikereket, sem más nagy dolgot az életben, amit az ember szeretne. Éppen ezért nem lehet cél mondjuk a pénz. Én azt gondolom, a pénz az nem cél. A pénz az csak egy eszköz, hogy elvégezzük azokat a feladatokat, amiket a Jóisten ránk bíz. Hát ha valakinek a pénz a cél, az már nem egy hívő ember, nem lehet hívő ember, mert a pénz az az ördögnek szerintem az eszköze ahhoz, hogy elcsábítsa az embereket attól az úttól, amit a Jóisten kijelölt nekik.
Neked akkor az oltárszolgálat
nekem
volt
az oltárszolgálat
célod, családos emberként.
Igen, igen, igen. Hát és tudtam, hogy áldozópap nem lehetek, de én már ezzel is nagyon meg voltam elégedve. Hát ugye én azt, annak idején a családos hivatást választottam, családos ember vagyok, és 2 közül lehet választani, vagy családos lesz az ember, vagy pap lesz az ember. Azért nem nagyon van átjárás a 2 között. Tehát és ez volt a célom, igen, és erre vártam már utána. Hát ugye ott 3 évet végeztem a Szapiencián, és hogy a várakozásom még nehezebb legyen, közben jött a Covid, és én pont a Covidnak a legkellős közepén 2020-ban diplomáztam a Szapiencián. Ezt a diakonus képzést ugye nem indították el a Covid miatt, mert ez egy bentlakásos képzés, ugye havonta egy hétvégét együtt voltunk a diakonus erőtekkel, és gyakorlatilag nem csak teológiai, meg gyakorlati ismereteket kaptunk ezzel a 2 év alatt, hanem egy közösséget is építettünk ott egymás között. Ami szerintem nagyon jól sikerült. Ezt a 2 évet meg kellett várnom, a Kaposvári Egyházmegyében jelentkeztem Varga Laci püspök atyánál, aki szívesen fogadott, és ugye mert a diakonus jelöltséget azt a püspöknek kell. Tehát a püspök javasol engem a diakonus képzőbe, hogy diakonus jelölt lehessek. Nem úgy van, hogy én önjelöltként oda megyek, és jelentkezek, és kopogtatok, hogy már pedig én szeretnék lenni. És miután a Matyi fiam is Kaposvári Egyházmegyés papként a Varga Laci püspökatya fogadta be, hát nyilvánvaló volt a gondolat, hogy én is akkor megyek a püspökatyához, és megkérdezem őt, hogy elfogad-e engem jelöltként. És miután ilyen adminisztrációs akadályok, mint a végzettségek, ezek megvoltak, ezért szívesen fogadott tényleg. Tehát a várakozásom itt lassan beérett, mert elvégeztem a diakónus képzőt is, és Püspök atya, Istennek legyen hála, 2025. június 28-án felszentelt állandó diakónusnak. És azóta végzem a szolgálatomat, kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de én úgy gondolom, hogy két laki élőként, mert Érden is szolgálatban vagyok, meg Siófokon is, így próbálom az egyházat és az emberek lelki üdvét szolgálni.
Igen, voltam olyan szentmisén, ahol mindketten szolgáltatok, ez nagyon szép volt és megható, és akkor gondoltam rögtön, hogy szeretnék egy beszélgetést veletek, mert azért ez ritka eset, hogy egy családból ketten az oltárnál vannak. Mátyás, mesélj te is a hivatásodról, és hogy nálad milyen várakozás előzte meg, mire papá szenteltek. Hogyan élted ezt meg?
Nyilván lesznek egybefonódások majd édesapám történetével is. Vannak olyanok, amiket később tudtam meg. Mint például az egyik információ, hogy én fel voltam ajánlva. Azt ők nem erőszakolták rám egyáltalán. A másik meg ugye a születésem körülményei, azt nyilván születésemkor nem tudtam. De nagyon sokat köszönhetek nekik, főleg az életemet. És emellett, amit a Jóisten is hozzátett. Szóval nekem már a születésem már a tanúságtételembe tartozik alapvetően, mert az tényleg egy isteni ajándék volt, hogy én itt lehetek. És utána pedig talán az volt az első ilyen érdekes tapasztalatom, amikor én nem emlékeztem teljesen úgy erre a dologra, hogy tényleg emlékszem arra, hogy minisztrálni akartam menni, mert például az iskolai közösségben nem voltam túl beilleszkedve. És én, akik gyerekként egyszer voltunk szentmisén, akkor fel akartam menni oda az oltárhoz, és anyukám megfogta a kezemet, és mondta, hogy oda nem mehetsz fel, fiam, oda csak a minisztránsok mehetnek fel, és de menők, a minisztránsok felmehetnek oda, és a hittantanárom mondta, hogy jöhetek egyébként nyugodtan minisztrálni, és akkor én így örültem, és akkor elkezdtem, és akkor így alakult ki az, hogy minden vasárnap kötelezően menni kellett, mert én minisztrálni szerettem volna. És ott egy nagyon jó közösségben voltam, egy nagyon jó minisztráns közösség volt ott a postásterepi templomba. Szerettem csinálni, és nagyon kedvesek voltak velem. De az, hogy én elindítottam esetleg ezt, hogy ők jobban beleássák magukat a hitéletbe, ezt igazából ők adták tovább nekem. Mert én meg nem fogtam fel, hogy mi történik a szentmisén, csak örültem, hogy ott vagyok, jó közösségben, jól el vagyok. És ezért az ő neveltetésükbe ők már beletáplálták, és ezért jött kapóra, hogy édesanyám például pedagógus, mert ő ezt a kettő dolgot nagyon jól tudta ötvözni egymással, hogy benne legyenek azoknak a tanítások, amiket ők tovább akarnak adni, amik számokra fontos volt, de most már úgy, hogy ők is együtt tanulják a hitéletet, így akkor azt is így bele táplálják. Ez nekem például az esti közös imádságban volt, mert nekem nagyon meghatározó volt az, hogy mit tudom én, este 9-kor vége volt a mesének a tévében, és én már üvöltöttem szüleimnek, anya, apa, vége van a mesének, gyertek imádkozni. És akkor énekes imádság volt.
Bruncvik Attila állandó diakónussal és fiával, Bruncvik Mátyás újmisés pappal, Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Várakozás. Adventi vallomás hangzott el.